Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptembertől továbbra is minden tárgy bevihető lesz az iskolába, amely a tanulást segíti, de az nem, amely a tanulást akadályozza, vagy a diákok testi épségét veszélyezteti, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Rétvári Bence azt írta, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az iskolába be nem vihető, illetve korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetet. A javaslat szerint szeptembertől tilos lesz olyan tárgyat az iskolába bevinni, amely a közbiztonságra veszélyes, amelyet a büntető törvénykönyv, illetve a szabálysértési jogszabály tilt, valamint amely 18 éven aluliaknak nem értékesíthető. Nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okos eszközök. A jogszabály betartásáról az iskolának kell gondoskodnia. A pedagógus ezért jogosult lesz a jogszabály betartásának ellenőrzésére, írta. Felhívta a figyelmet rá, hogy a bűnyi iskolai késelési eset is rámutatott. Szükséges olyan jogszabályt alkotni, amely segít megakadályozni a hasonló tragédiákat. A jogszabálytervezet szeptembertől felhatalmazza a pedagógusokat, hogy ellenőrizzék, behozott-e a diák magával az iskolába közveszélyes eszközt. Ez az új rendelkezés a diákok és a tanárok biztonságát szolgálja. Az iskolában a gyermekeknek biztonságban kell lenniük, ezt a jogszabályoknak is elő kell segíteniük, szögezte le a posztban az államtitkár. A jövő az együttműködésben van. Európa és benne Magyarország felemelkedését a békében, az összefogásban és az értékteremtő munkában hívő közösségek érhetik el, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke a Békés vármegyei Gerendáson, amely 100 éve kapott önálló települési rangot. Latorcai Csaba a centenáriumi emléktábla avató ünnepségen kifejtette. A magyar területfejlesztés legnagyobb kihívása a város és a vidék kiegyensúlyozott fejlesztése. A helyi igényeket figyelembe véve, a térségben élőkkel együttműködve szeretnénk elérni azt a célt, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb országának egyike legyen, mondta az államtitkár. Célunk, hogy a vidéki élet ne életminőségek közötti választást jelentsen, hanem egy életstílus melletti döntést, hangsúlyozta. Uniós támogatással az élelmiszeripar és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások szakember utánpótlását segítő magyar-szerb határmenti projekt indult Tápláljuk a jövőt címmel. Tájékoztatta a Csongrád Csanád kereskedelmi és iparkamara a távirati irodát. Közleményük szerint a Csongrád Csanád vármegyében, valamint Szerbia határmenti térségében is hiány van az olyan jól képzett szakemberekből, akik alkalmasak lennének a korszerű élelmiszertermelés és szolgáltatóipar követelményeinek megfelelni. A KKV-k körében, valamint a vendéglátóipar szállodákra, kávéházakra és éttermekre fókuszáló szegmensében jellemző a megfelelő kommunikáció és digitális készségek hiánya. Ennek egyik oka, hogy az oktatási programok lassan követik a változó munkaerőpiaci igényeket. A 37. Zenehatárok nélkül elnevezésű nemzetközi muzsikus tábort rendezik meg a Nógrád vármegyei Balassagyarmaton szombattól július végéig. A zenei oktatás mellett 6 nyilvános hangversenyt is szerveznek. A részletekről a program művészeti vezetője tájékoztatta a távirati irodát. Ember Csaba elmondta. Zongora, hegedű és fuvola szakokon lesz oktatás. Az oktatók Matuz István Kossuth díjas fuvola művész, Kanyú András mestertanár, Eckhardt Gábor és Banda Ádám Liszt díjas művészek. Először lesz az egykori növendék, Magyar Valentin junior prima díjas balassagyarmati ifjú példakép, a zongora kurzus tanára, tette hozzá. Az idei muzsikus tábor résztvevője 30 zenei versenyeken nyertes vagy díjazott tehetség lesz. A kurzus rendezője a balassagyarmati dalegylet, társrendezője a foglalkozásoknak és hangversenyeknek helytadó Rózsavölgyi Márk alapfokú művészeti iskola. Végül az időjárásról. Folytatódik a felhőzet növekedése. A keleti északkeleti ország részben a jellemzően fátyol felhős ég mellett több, nyugatabbra a felhős idő mellett kevesebb napsütés valószínű. Utóbbin akár tartósan borult tájak is lehetnek. Elszórtan valószínű esőzápor, nyugaton és délen néhol zivatar is előfordulhat. Nyugat felé haladva fokozatosan nő a csapadék esélye. Az északkeleti, északi szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 27 és 34 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos dunántúli tájakon 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Maga lesz a férjem.
Zenés vígjáték július 27-én 21 órai kezdett el az Egri Várban, Koltai Róbert rendezésében.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Mai adásunkban megismerhetik Varga Botondot, aki első éves, szőlészborászmérnök szakos hallgatója az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek. Egyetemi képzésének megfelelően szenvedélye a borászat, de a gasztronómia világában is igencsak jártas. Botond munkája a veteményezéstől egészen a késztermékekig minden fázist magába foglal, hiszen a mindennapok alapanyagait maga termeli meg a saját birtokán. Botonddal a borokról, a borászatról, az egyetemi képzésről, valamint a gasztronómiához kötődő személyes tapasztalatairól Nagy Krisztina kolléganőm beszélget. A beszélgetés előtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Tamás Virág hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Oklevél átadó díszünnepséggel zárult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2023-as, 24-es tanéve. Csak nem 1200-an végeztek idén tavasszal, mintegy 800-an személyesen vették el diplomájukat. Az Egri Bazilikában tartott ünnepségen dr. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagy kancellárja gratulált a végzősöknek. Azt mondta, az oklevél átvételével lezárul a felkészülés időszaka, és elkezdődnek a munkával teli napok. Azt kívánta a diplomázóknak, ne menjenek el Egerből üres kézzel, vigyék magukkal a két legfontosabbat, amit itt tanulhattak. Mint fogalmazott, e két ajándékra emlékezteti majd őket a líceum és a bazilika, a ráció, azaz az értelem, valamint a Fidesz, a hittemploma. Közös bennük, hogy mind a kettőben az igazságot keressük a világról, az emberről és az Istenről, mondta a főpásztor. A 2023-24-es tanév végén az egyetem hallgatói közül alapszakon összesen 711, mesterképzésen 217, osztatlan képzésben 80 fő teljesítette az oklevél megszerzéséhez szükséges követelményeket. A fentieken túl felsőfokú szakképzésben 97, szakirányú továbbképzési programban 63 hallgató zárta sikeresen tanulmányait az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Megalakult a tanárképzési tanács az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A szervezet célja, hogy segítse az egyetem tanító és tanárképzésének megújulását, fejlesztését, valamint támogassa az egyetem magas színvonalú pedagógus képzését. Révész László, a tanács elnöke hangsúlyozta, hogy az új típusú képzés szeptemberben indul, és a tanács tagjainak véleménye és javaslatai nagyban hozzájárulnak majd a program sikeréhez. Kiemelte továbbá, hogy az új képzésben a gyakorlatok aránya emelkedik, illetve a köznevelési intézmények pedagógusai is aktívan részt vesznek majd az oktatásban. A megbeszélés végén a tanács tagjai átvehették megbízó leveleiket, amely jelzi a testület hivatalos megalakulását és a tanító és tanárképzési rendszer reformjainak kezdetét az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 9 országból, többek között Franciaországból, Kanadából, Egyiptomból, Hollandiából és Dél-Koreából is érkeztek diákok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen zajló Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetemre. Majorosné Kovács Györgyi, az egyetem idegen nyelvi képző és szolgáltató központ osztályvezetője elmondta, bár a hallgatók különböző nemzetiségűek, közös bennük, hogy 2 hétig mindannyian magyar nyelvet tanulnak Egerben. Kifejtette, a nyári egyetem multikulturális környezete nem csak tanulási lehetőségeket rejt magában, hanem új kapcsolatokat és életre szóló élményeket is. Az osztályvezető kiemelte, a nyelvi órákon túl számos kulturális program is várja a résztvevőket, mint borkóstolás, városlátogatás, valamint táncház. Óvodai nevelő technikus okleveles képzés indul 2024. szeptemberében a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikumban az intézmény és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködésében. Erről írt alá megállapodást az egyetem rektora, a Mezőkövesdi Intézmény, valamint a centrum vezetése. Az eseményen elhangzott, a szakképzésről szóló törvény új lehetőségeket kínál a kiváló képességű tanulóknak. A jogszabály szerint ugyanis a 11. évfolyamtól kezdődően, az ágazati alapvizsgát követően a szakképzésben tanuló tehetséges diákok okleveles technikusi képzésen vehetnek részt. Ez azt jelenti, hogy a technikum az egyetemmel közösen kidolgozott program alapján végzi az oktatást, a diákok felsőoktatási alapozó tanulmányokat folytatnak. A képzési idő ebben az esetben is 5 év, de a végzett diákok jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin és az egyetem felvett hallgatói szakirányú továbbképzés esetén a beiratkozást követően legalább 30 kreditpont elismerésre számíthatnak. Dr. Pajtókné Dr. Tarilon a rektor kiemelte, fontos, hogy a piaci igényekre reagál a közös munka, de az is lényeges, hogy már a középfokú tanulmányaik alatt gyakorlatilag egyetemi szintű tananyagot sajátítsanak el a fiatalok. Pontot partira várja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem leendő hallgatóit július 24-én. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársai gondoskodnak arról, hogy az eredményhirdetés feledhetetlen élmény legyen a leendő hallgatók számára, valamint hogy segítsen megtenni az első lépést a diplomához vezető úton. A jelenlévők számos továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségről is érdeklődhetnek, valamint a pótfelvételihez kapcsolódó tudnivalókról is első kézből tájékozódhatnak az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a Felvételi és Képzésszervi Osztály közreműködésének köszönhetően. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Én Nagy Krisztina vagyok, és a mai vendégem
Varga Botond,
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem első éves szőlészborász szakos hallgatója, akivel ma borokról, borászatról, valamint a gasztronómiához kötődő személyes élményeiről beszélgetünk. Köszöntelek, Botond!
Én is köszöntök mindenkit!
Győrúj barátról származol, ami közel 200 kilométerre fekszik Egertől. Hogyan kezdődött a te történeted az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, és miért ezt a szakot választottad?
Ez elég régre nyúlik vissza, mivel az én eredeti szakmám az a vendéglátás, és még a győri középiskolámban, a Krúdi Gyulában rengeteget tanultunk borokról, foglalkoztunk borral, hála Istennek a tanáraim ebben támogattak is mindig, látták az érdeklődést, és szerencsére, hogy apalonhalmi borvidéknek nagyon jó helyen helyezkedünk el, és volt otthon egy pincénk, amit még nagyapám művelt szegény haláláig, aztán utána körülbelül 15 évig műveletlenül állt, mivel szüleim nem is ebben dolgoznak, nem is kedvelik a bort, nem foglalkoznak vele, úgyhogy én elesztettem újra a családban a borkészítést. Ez 2020-ban kezdődött, azóta aktívan művelem, most már egyre több tapasztalattal a hátam mögött, és hogy olyan kerültem az Eszterházyra, hogy a kérdésre is válaszoljak. Először is a Keszthelyi Georgikonra szerettem volna menni, lévén, hogy jóval közelebb van hozzánk, de sorsnak a fintor, hogy ott nem indult el a képzés, amit utólag már meg tudok köszönni. Így Eger volt a második, amit megjelöltem, lévén, hogy ez volt a másik iskola az országban, ami a legszimpatikusabb volt. Ajánlotta nekem Kaló Imre is, akire még majd a beszélgetés során szeretnék visszatérni, és hál' Istennek fölvettek. Úgyhogy így kezdődött meg itt a rögös utam Egerbe.
Említetted, hogy borvidék. Említsük meg a hallgatóságnak, hogy ugye ez a pannonhalmi borvidék, amiről meséltél, milyen volt felkerülni ide Egerben?
Először nagyon furcsa volt, tudva lévő a mi borvidékünkről, hogy nagyon kicsi a területe, megközelítőleg 1000 hektár, amit művelnek, és jellemzően fehér borokat készítünk, azok a jellemzők a környékünkön, és van egy nagyon speciális szőlőfajtánk, az Otello, amit az egész unióban és az országban is tiltanak. A termesztés, a telepítését és a belőle készült borok forgalmazását és fogyasztását is, de mi ezzel mit sem törődve zászlós borként tekintünk rá. Ezek után elkerülni Egerbe nagyon, nagyon nagy élmény volt, és vegyes érzelmeket hagyott az emberbe. Találkozni nagy testű vörös borokkal, találkozni hatalmas szőlőtáblákkal, olyan borászokkal, akiknek az egyik hordója körülbelül nagyobb, mint nálunk egy kisebb pince. Tehát sokkal másabb érzés volt itt eltölteni egy napot, mint a mi borvidékünkön egy napot. Nézzük ezt akár turista szemmel, tanuló szemmel, vagy mint borkedvelő szemmel.
És mint szőlészborászakos hallgató, ugye fontos megemlíteni azt is, hogy a kurzus keretein belül egy vizsgabort is el kell készítenetek. Mesélj kicsit nekünk arról, hogy hogyan zajlik ennek a menete.
Az egyetemnek a szőlészeti kutatóintézetén keresztül kaptunk minden hallgató egy saját szőlősort, amit körülbelül 5-6 fajtából válogathattunk ki. Én személy szerint az olasz rizlinget választottam. Ez nagyon értékelendő az egyetem oldaláról szerintem, mivel sokan ide úgy jönnek, hogy nem is találkoztak előtte még szőlővel, nem volt vele közük, nem tudják a művelés technológiákat alkalmazni, amit az elméleti órákon megtanulunk, és így mindenki megmutathatja, hogy mi az, amit tud, vagy mi az, amit szeretne. Nagyon szabad kezet kapunk a dologban, bármilyen technológiát alkalmazhatunk a szőlő megművelésénél is, és utána pedig a bor elkészítésénél is. Ez sokunk számára nem egyszerű feladat, mivel hiába sajátítottuk el az elméleti anyagokat az órák kereteiben, a gyakorlat mindig sokkal másabb, amit mutat, hatással van erre az évjárat, maga a szőlő, a körülmények, amik azt fel kell dolgozni. Esetleg a saját példámat tudnám felhozni, aki ahhoz van szokva, hogy természetes borokat készít, természetes technológiákkal, hagyományos módszerekkel, annak sokkal másabb lesz itt találkozni egy hidraulikus préssel, kóracélberendezésekkel, de természetesen ez is egy kihívás, amivel meg kell küzdeni, és remélhetőleg utána egy értékelhető tételt fogunk majd az asztalra rakni a vizsganap.
Említetted a természetes borokat, hogyan látod a helyzetüket?
Hát erről kicsit hosszabban szeretnék beszélni. A természetes borok helyzete szerintem Magyarországon ma elég elnyomott, vagy inkább elfeledettnek mondanám. A mai standard, ahogy én látom, az inkább a nagyüzemi boroknak az erőltetése. Lévén, hogy körülbelül a 90-es évek tájékán ugye megszűntek a TSZ-ek, megszűntek az állami gazdaságok, és bejött a nagy fogyasztói trendeknek a kielégítésére származó igény. Ezzel én annyira nem értek egyet. Lévén, hogy akkor megpróbáltunk betörni a külföldi piacra tömegborokkal. És Magyarországnak a földrajzi adottságai ehhez szerintem nem megfelelőek. Mi ebbe az országba kevés szőlőterülettel rendelkezünk, de viszont minőségiekkel. Ezt kéne szerintem felfedeznünk és kihasználnunk olyan módszerekkel, hogy mellette a kis embereket is támogassuk, a kisebb termelőket keressük. A nagyüzemi boroknál gondolom mindenki ismeri, vagy fogyasztotta már őket. Előfordulnak azok a tapasztalatok is, hogy másnap fejfájást érzékelünk, rosszul létet, hányingert. Én próbálom támogatni a fogyasztókat, az embereket, a fiatalságot és az idősebb korosztályt is, hogy keressük meg a kisebb termelőket, beszélgessünk el velük, mivel azok a borok az még szerintem lélekkel készülnek. Hozzáadja a termelő azt, amit ő tud, ami a hitvallása, és foglalkozik a szőlőjével, foglalkozik a borával. Ezt el lehet követni pár száz hektoliteres tételekig, de mikor már tényleg házméretű acéltartályokat látunk egy udvaron, ami hűthető és fűthető, és mellette zsákokat, meg vegyészeket, azt szerintem már a borkészítéstől távol áll. Ellenben természetesen még egyszer ismételném önmagam, nem akarom bántani a kollégákat, ez egy megélhetés, ez egy szakma, ezzel én tisztában vagyok, de a tendenciát szerintem hamarosan változtatni kell, ez szükséges lesz mind a természetnek, mind az emberiségnek.
Beszéltünk ugye természetes borokról és tömegborokról, de azok, akik nem ismernék ezeknek a jelentését, kifejtenéd nekünk ezt bővebben?
A tömegborokról nem is nagyon szeretnék beszélni, mivel én magam sem készítem, és nagyon ritkán fogyasztom őket. Beszélnék inkább a természetes borokról kicsit bővebben, mint ahogy az előbb is említettem, ezekben benne van még a termelőnek a keze. Szerintem számít az, hogyha valaki kapcsolatban van azzal, amit csinál, és utána abból egy terméket készít, amit szeretne értékesíteni, vagy esetleg elfogyasztani önmaga is. Nekem szakácsként hitvallásom az, hogy soha nem adok olyan ételt a kezem közül, amit én magam sem ennék meg, és próbálom ehhez tartani magam a boroknál is, és erre biztatnék minden kollégát is, hogy kövesse ezt a standardet. És a természetes borok mind olyan, hát rengeteg elkészítési technológiáról beszélhetünk itt. Az én személyes veszőparipám az a héjon erjesztése a boroknak. Először héjon áztatása bizonyos fajtáknál, majd később, hogyha a fajta igényli és az elkészítés mód igényli, akkor a héjon erjesztés. Ez szerintem rengeteg pozitívumot von maga után, a szőlő héjában, magjában és legkocsány maradványokban rengeteg értékes anyag található meg, amit a nagyüzemi borokkal szinte azonnal a kukába dobunk. Jobb esetben visszaszántjuk a szőlőbe vagy főzetünkbe a törkölypálinkát, de szerintem értékelendőbb lenne, hogyha ezt beleoldanánk a borba természetes módszerekkel, és utána pedig elfogyasztanánk, és ez a javunkra válna.
A természettudományi karnak van egy úgynevezett szakhete itt az egyetemen, amelyen legutóbb te is részt vettél a szaktársaiddal, és említetted előbb nekünk, hogy szakács vagy, így már is értelmet nyer az, hogy ti nyertétek meg azt a főző versenyt, amit a szakhéten belül rendeztek. Mesélj nekünk kicsit arról, hogy hogyan is zajlik ilyenkor a hét, milyen programokon vehetnek részt az egyetemisták, és milyen szerepetek volt nektek?
Nekünk ez a hét ez elég zűrös volt, mivel éppen több ZH-t is írtunk akkor, tehát a programokon személy szerint és a szaktársaim nevében is szerintem mondhatom, hogy nem nagyon vettünk részt. Eleme a főzőversenyről már korábban is tudtunk, ezért arról úgy gondoltam, hogy kicsit oda tesszük magunkat, megpróbálkodunk egy jót alkotni, egy olyat, ami esetleg fölkelti mások figyelmét is. Igen, említettem, hogy vendéglátósként végeztem pár évvel ezelőtt, és utána jöttem az Eszterházira. Ez hozzátett valószínűleg az aranyéremhez, de ettől függetlenül nem szeretek vele fölvágni, és azt szoktam mondani, hogy én inkább az életből tanultam meg főzni, rengeteg munkát és energiát és pénzt és időt fektettem bele, különböző mesterekhez jártam, és a mesterek alatt nem csak mesterszakácsokat értek alatt a 80 éves nénikéket, különböző tájegységekről jól főző embereket, és állítom, hogy tőlük lehet a legtöbbet tanulni. Tehát az iskola csak alapokat ad meg. Mellette oda kell tenni az embernek saját magát, a lelkületet, és abból lehet gazdálkodni utólag.
Hogyan kapcsolódik össze a főzés, mint a szenvedélyes és a borászkodás, mely a hivatásod?
Tulajdonképpen mind a kettő a hivatásom, és mind a kettő a szenvedélyem, kéz a kézen fogva járnak. Előbb kezdődött a főzés, egyértelműen kimondható. 6 éves korom óta főzök, aktívan, szinte napi szinten. Ugye ez volt az első szakmám is, amit választottam. Akkor még nem tudtam, hogy borász is szeretnék lenni, de ettől függetlenül érdekeltek a borok, meg maga a szőlőtermesztés.
És ez a kettő hogyan van együtt jelen a mindennapjaidban?
Nekem az elkészített ételek és az elkészített borok is a mindennapokat jelentik. Nem szeretek kimagasló teljesítményeket az asztalra tenni sem a borászat terén, sem az ételek terén. Annak a jó vagyok, hogy fogyasszunk minden nap valami minőségit. Nem kell annak hatalmas nagy pezsgőnek lennie, vagy óriási testű vörösbornak. Egy egyszerű, jól elkészített, tiszta, kellemes ízű és zamatú bort fogyasszunk el egy jó ízű vacsora mellé, ami éppen szimpatikus bármelyikünk számára. Itt lehet kombinálni az ízeket, lehet kombinálni a borok harmóniáját, és szerintem ez egy mindennapos élményt nyújt az embereknek, ami alapvetően fokozza az életminőséget. Ezt a mindennapokban nálam úgy jelenik meg, hogy körülbelül minden héten, de legyen inkább minden második héten járnám baráti társaság. A pincém, ahol van, ott mellettem rengeteg pince szomszéd található, össze szoktunk mi is járni egy héten kétszer, abból az egyik az főzős nap. Kicsit érdekes, hogy körülbelül 10-15-en vagyunk legtöbben férfiak, és majd, hogy nem mindnyájan tudunk főzni, és erről elbeszélgetni, de ez egy külön csoda, amit megtartanék inkább magamnak.
Szoktuk hallani, hogy a főzési folyamat egy alkotás. Te az alkotás során, most nevezzük így, találkoztál már olyan szokatlan vagy váratlan párosítással a borok és az ételek között, amely meglepett vagy izgalmas volt számodra?
Ahogy az előbb is említettem, nekem a mindennapok részét képezik ezek a tevékenységek és ezek a termékek. Tudni kell rólam azt, hogy nagyon természetközelnek tartom magamat, konyhakertet is művelek, és ott szinte minden zöldséget, gyümölcsöt, ami nekünk szükségünk van, vagy amit én elhasználok akár rendezvényeken, akár vendégségekbe, azt megtermelem a saját két kezemmel, és ezek szerintem olyan harmóniát adnak az ételeknek, amit egyszerűen nem lehetne bolti alapanyagokból előállítani, nem lehet ezeket pótolni semmivel. Ez körülbelül az a kategória, mint amikor a nagymamának a szíve lelke benne van az ételben. De most én is ezt próbálom követni, és így minden ételnek megvan a maga bora, de ajánlom mindenkinek, hogy kísérletezzen. Kísérletezzen sajtokkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel, hideg ételekkel és a legkülönbözőbb borokkal. Esetleg amit ajánlhatok, hogyha valakinek van szerencséje hozzájutni Noha nevezetű borhoz, ami még rosszabb, mint az Otello, mert világszerte szinte tiltva van. Azt kóstolja meg pápusztai sajttal, vagy erősebb aromás rúzsbaktériummal érlelt sajtokkal.
És ha eger, akkor borkultusz, és ha borkultusz, akkor feltételezzük, hogy az egri emberek borrajongók is. Milyen szabályok vannak, amiket egy borkedvelőnek tudnia kell?
A borfogyasztás egy félig kötött dolog szerintem. Aki kedveli a borokat, én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten tisztában is van a fogyasztási szokásokkal, gondolok itt a pohárnak a megfogására, a bor érzékszervi bírálatára, nem csak azonnal ledobjuk, hanem a bort először megnézzük, utána megszagoljuk, majd finom korcsokban elkezdjük érzékelni a szánkban, és aki ért a borokhoz bármilyen szinten, lehet mindenkinek saját kedvenc bora, valakinek a muskotályos fajták jönnek be, van akinek a nagyobb vörös borok jönnek át, van akinek a természetes, a naturborok tetszenek, és minden borfogyasztó szerintem érzi annak a súlyát, hogy mit fogyaszt, és hogy ezt hogyan kell tennie, tehát erre nem is nagyon szeretnék tovább kitérni.
Van ilyen személyes élményed, ami a borkóstoláshoz kapcsolódik, és számodra izgalmas, érdekes volt?
Több ilyen élményem is van, de a legfontosabb, amit kiemelnék, az Kaló Imrénél történt másfél évvel ezelőtt körülbelül. Baráti társasággal jöttünk el, mindnyáján borkedvelők vagyunk, konkrétan pince szomszédok, és az ő noszogatásukra jöttem el Egerbe egy bortúrára, és ez a bortúra Szomolyán Kaló Imre pincéjében fejeződött be. Ajánlom mindenkinek, hogy akinek lehetősége van rá, és kedveli az őszinte természetes borokat, egyszer keresse föl, és egy csodában lesz része. Az a munkásság, amit Kaló Imre megfogalmaz és művel a mindennapok során, szerintem önálló, értékes és pótolhatatlan az egri borvidéken is, és országszerte is.
Említetted a konyhakertet, beszélhetünk természetről. Mit gondolsz a természettudományos tárgyak és a fiataloknak a kapcsolatáról?
Szerintem a mai világban elkezdett kiholni a fiatalokból a földnek a szeretete, és ezzel kézenfogva a természettudományos tárgyaknak is a keresése, tanulása. Ez számomra egy kicsit aggasztó, nem tudom, ki fogja tovább vinni azt a tudást, amit jelenlegi agrár professzorjaink, szakembereink és esetleg nagyapáink is tudtak, de valószínűleg majd meg fog oldódni minden. A mai rendszerrel szerintem a mezőgazdaság nem sokáig fenntartható, szükség lesz újításokra, ez a mi generációnak a dolga, és bizakodok benne, hogy akit érdekel a mezőgazdaság, érdekel a természettudomány, az el fogja sajátítani minden csinyát, bínyát, és találunk megoldást az olyan nemű problémákra, mint például a kőolaj elfogyása, a mesterséges intelligencia térhódítása, a földek kisajtolása, és hasonló dolgok. 2016 óta van saját földem, saját kertem, amit én művelek a két kezemmel, előtte a családból szintén senki nem volt, akitől motivációt nyerhettem volna. Rengeteget kell tanulni, rengeteget kell hibázni. Az ember a saját kárán tanul a legtöbbet mindig sajnos, és javaslom mindenkinek, hogy amíg megvannak a régi öregek, keressük fel őket, és próbáljunk meg tőlük tanulni. Rengeteg mindent tudnak, amit a szakkönyvek nem fognak tudni, és olyan dolgok is, amiket nem tudnak a professzorok se. Mert teljesen más dolog valamit íróasztal mögött csinálni, és teljesen más dolog az, hogy lehajolunk a növény mellé.
Előbbi kérdéseimre válaszolva említetted, hogy milyen fontos, ha valaki saját maga termeli meg azt, amiből később akár ételt, akár borokat készít. Mit gondolsz az embernek és a természetnek a kapcsolatáról?
Szerintem ez egy speciális dolog, amit mindenki saját magában érez, avagy nem érez. Előbb-utóbb el fog dőlni mindenkiben, hogy mi az útja, mi az, amit szeretne csinálni. Találkoztam már rengeteg olyan emberrel, aki a panel 8-on nevelkedett fel, és egyszerűen gyerekkorától fogva utálta, és amint lehetősége volt rá, költözött falura, és neki állt földet művelni, akár csak a saját számára, vagy a családjának a számára, és megvan ennek az ellenpéldája is, mert van, aki például falun születik, és utálja az egészet, fáj kimondani, de megutáltatják vele, vagy alapvetően nincs erre ingerenciája. Én azok közé tartozok, akik szerencsére ebbe a környezetbe születtem bele, hogy adott volt minden lehetőség. A környezetemben, szomszédságban, rokonságban láttam példát, jó példát, és ez engem meggyőzött arra, hogy nekiálljak ezt művelni. És úgy érzem, hogy ennek csak pozitív hozadékai vannak. Lásd a főzés, lásd a borkészítés, és a legnagyobb élmény az egészben az, mikor a magtól kezdve elveted a növényt, utána leszületeled, az állatot kikelteted, fölneveled, levágod, feldolgozod, és az asztalra tudsz tenni egy olyan dolgot, ami az elejétől kezdve téged, és persze a jó Istent meg a természet dicséri.
Saját pince, saját föld, mik a jövőbeli terveid?
Jövőbeli terveim rengeteg van, tehát kérem a jó Istentől, hogy adjon hozzá elég időt meg energiát, hogy mindent meg tudjak valósítani, de azért az örök életre még se vágyok. Előbb-utóbb nyilván terve van egy saját kis vendéglátóegység, vagy saját kis borászatnak a létesítése, ebben benne foglalva. Inkább a borokat szeretném a társadalom felé mutatni és kóstoltatni. Az emberek találkozzanak tiszta ízekkel, természetes borokkal, és emellé persze jó hangulatot igyekezek kínálni, és jó ételeket.
Boton, szerintem még hallani fogunk rólad a jövőben. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked az elkövetkezendő évekhez, a munkádhoz, és köszönjük, hogy elvarázsoltál minket a saját kis borvidékedre és pincédbe.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni.eszterházy.hu honlapon, az Egyetem közösségi oldalain és a Líceum televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mert minden
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Farkas József felnémeti fafaragót. Ő azt mondta, hogy mondjam hozzá, hogy volt zarándokod, hiszen nagyon sok zarándoklaton vett részt már. De mielőtt erről kezdenénk beszélni, tudom jól, hogy a fafaragó munkái, mivel több Mária szobrot, illetve korpuszt is készített, végül is összefonódik a hit életével. Mikor kezdett el először ezzel foglalkozni?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit. A fafaragással kezdve nekem eléggé zaklatott formába indult ezzel való kapcsolatom. Tudnélik a felnéméti fűrészüzembe dolgoztam, nekem az volt az utolsó munkahelyem. És a munkatársam fafaragással foglalkozott. Hát ő fertőzött meg ezzel a gyönyörű szép munkával. Amit az első évben azzal kezdtem el, hogy készítettem a borospincémbe egy pohártartó lapot, hátlapot. És sajnos ez utána feledésbe merült, 10 éves homályba. Majd akkor jött 2003-ba, mint katolikus ember kimerem jelenteni, hogy nekem ez a megszólítás fentről jött, hogy Jóska, neked faragni kell. És úgy kerestem meg Egerbe a felnemeti cimborámat, szinte Józsefnek hívják, hogy Józsikám, úgy döntöttem, hogy elkezdek faragni. Hát mondta, hogy épp ideje. De mondom, nekem semmim nincs. Sem szakirodalmam, sem szerszámom. Hát szakirodalmat adott, ugye szakkönyvet, és díszítő faragással kezdődött, ami azt jelenti, hogy tehát késes faragás, ékrovásos faragás, ugye. Készítettem késeket, és a lányomnak a születésnapja a közeljövőbe lett, ugye, ez január 21, és ez közvetlen évelején volt, és találtam a faanyagaim között egy gyönyörű szép gyertyánfát. Én ezt föllapoltam, elkészítettem egy gyönyörű szép díszdobozt, és azt megfaragtam. De hát ugye ez nagyon fehér volt, tudnélek, a gyertyánfa, az egy fehér faanyag, ugye, és bevittem a munkatársamnak, megmutattam neki, hogy nézd, én ezt tudtam megfaragni. Ránézett, ott azt mondja, hát Jóska, hát ez kezdő munkának, ez egy tökéletes anyag. Roppant jó. Hát az engem annyira föltüzelt, hogy továbbiakban is készítettem ezeket a díszítő faragásokat. Hozzátegyem, a második lányomnak februárban van a születésnapja, neki szintén készítettem egy dobozt. Idősebbik lányomnak ez titok volt, nagy meglepetés. Fiatalabbik lányomnak már nem volt, mert látta, hogy én mit készítek. Minden esetre is megörült ennek a szép faragásnak. Sajnos a betegségemmel kapcsolatban le kellett mondanom egy pár év múlva az ékrovásos faragásról. Ízületeim véget, már nem tudtam a kést olyan erővel a faanyagra rá préselni, nyomni, hogy szép munkát tudja készíteni. Így átértem a vésős faragásra. Így ezzel szélesebb körbe megnyílt előttem a munkalehetőség. Faragtam Mária szobrot, korpuszokat, majd később beléptem a Népművészeti Egyesületbe, ott pedig ugye faragótáborokba mentünk, ott többféle munkákat készítettünk a megrendelő igénye szerint. Ugyan 2006-tól vagyok a Heves megyei Népművészeti Egyesületnek a tagja, ugye sorai közé fölvettek, és 2013-ba indult Békés megyében, Szangtelepülésen faragótáborunk. Sokan ezt nem ismerik, ezt a települést, mert nem egy nagy lélekszámú, és kiesik a főútvonaltól, de ha azt említem, hogy Kiskun-Majsa lefelé Szeged felé 7 kilométerre található tőle, így be lehet tájolni ezt a kis települést. Oda jártunk le, gyönyörű szép, tiszta település, és mindig a 6 éven keresztül ott gyarapítottuk a település értékét, hogy úgy mondom, hogy ezekkel a faragványainkkal. Majd itt szükebb környezetünkbe, Heves megyébe, 16-ba indult a faragótáborunk. Itt ebben az évben már 9. alkalommal lesz ebben az évben megtartva. Aki úgy érzi, hogy ideje van, nem beszélve itt helyben, mondom ezt, ugye, Aldebrő közel van, 21-néhány kilométer, meg lehet nézni ezeket a faragványokat, amiket elkészítettünk itt már a 8 év alatt, csak tudom javasolni. Sajnos eljött az az idő, hogy lassan ezzel a munkával is fel kell, hogy hagyjak, mert a látásom sajnos nagyon beszűkült, nem nagyon tudok már ezzel foglalkozni. Minden esetre a társaim nem hagynak ide haza. A táborokban még mindig elvisznek, hogy neked ott van a helyed, velünk kell, hogy legyél. Mindig megtalálják azt a munkalehetőséget, amivel még tudok nekik besegíteni.
Említette, hogy több korpuszt faragott, illetve ahogy kicsit ugye beszélgettünk itt a felvétel előtt, akkor beszéltük, hogy Mária szobrot is készített, mégpedig Zarándok társai kérésére.
Igen. Megismerkedtem egy nagyon aranyos fiatal hölgyel, nyíregyházi lakos, Mezőkövesden született, de az útja oda vitte őt Nyíregyházára. És őkért meg nem mondom már, hogy melyikébe, hogy Jóska, faragjál már nekünk egy hordozható Mária szobrot, mert ami nekünk van, ugye, az nagyon picike. Tudnilik évek óta járnak Gyöngyösre, a fájdalmas búcsúba, ahol a hordozható Mária szobroknak a találkozó helye van. És nekik elkészítettem egy 90 centis hordozható Mária szobrot. Nem is akár milyen formátumút, hanem a kis Jézussal ábrázolva, és a kis Jézus lába alatt a monarchia címerével van ellátva, és természetesen kiszínezve. Nagyon megörültek neki, azóta is ott van Nyíregyházán, hagyom összem Nagy Boldogasszony templomba van elhelyezve. A korpuszokkal kapcsolatban pedig, és a feszületekkel kapcsolatban, ott pedig volt Zarándok társam és a Zarándok út szervezőnk, Bárdos Pista kért meg, hogy még 11 őszén, hogy faragjak már egy Zarándok úti feszületet, mert addig mindig kölcsön kellett nekik kérni. Én ezt elkészítettem 12 év elején. Ahogy haladtam a munkával, kaptam megszólítást, hogy Jóska, neked ezt a feszületet el kell, hogy kísérjed. És abba az évben én csatlakoztam itt Egerbe a Mária úti zarándokokhoz, és hála a Jóistennek, épségben meg tudtam érkezni a Zarándok társaimmal Lecsíssomlyóba, ami nekem nagyon megható volt. És évek óta vágyakoztam arra, hogy ugyan el tudok-e én még jutni valamikor erre a gyönyörű szép szent helyre. És megadatta a Jóisten. Úgy, hogy nem is egy alkalommal, hanem úgy összességében én 6 alkalommal voltam menni Csíksomlyón, úgy zsinórba, 11-től kezdve 16-ig. Nem győzök hálát adni a Jóistennek ezért a jóságáért.
A zarándokság az ezen a feszületen keresztül jött be az életébe? Vagy előtte már esetleg kisebb, mondjuk nem Csíksomlyó, hanem kisebb búcsújáró helyeken volt előtte?
Voltak úgy zarándok útjaim, és ha jól emlékszem, ez 2007-ben kezdődött, mikor felújították a Szarvaskő és Bélapátfalva közötti Szent Anna kápolnát. És én 2007-ben lett megszentelve, és abba az évben mentem én föl, ugye Szarvaskőtől ott gyülekeztünk össze a vasúti állomáson, és onnan zarándokoltunk föl a kápolnához. Majd egy jó pár éven keresztül ez ment folyamatosan. 2010-ben pedig jött az a lehetőségem, hogy az egri zarándok társaimmal tudjam várni a csíksomlyói zarándokokat Egeren kívül az Egerszalóki és az Egerszóláti kereszteződésbe a Fehér Máriánál, mert így neveztük őt el, ugye mindig fehérre volt lekenve, ugye leápolva. És akkor elkísértem őket egy jó pár egri személlyel a város külső széléig, majd 11-be el Kácsig, és abban az évben egy kolping társammal, személykocsival lementünk Pucsintetőig, és az utolsó 3 napot zarándokoltuk le a Csíksomlyóig. Majd pedig 12-ben aztán jött az Egertől való gyalogos zarándoklat. Utána pedig jött még egy ilyen rövid szakasz, majd jött az, hogy a feltájmesterekkel, az egri feltájmesterekkel, buszozarándoklattal vettem részt 2 alkalommal, és 15-ben pedig akkor még egyszer megadott nekem a Jóisten akaratából, hogy újrainduljak gyalogosan, és hála Istennek oda megérkeztem. És ahogy mondtam, ugye így összességében 6 alkalommal vehettem részt így a csíksomlyói búcsún. És öröm volt ott lenni, szívet, lelket megtöltve a Jóisten kegyelmével, ott annyian a csíksomlyói nyerekben, mikor imára nyújtottuk kezeinket, szinte megdobbant alattunk a talaj. Annyira jó érzés volt, úgyhogy ez feledhetetlen élmény számomra. És ez végig kísér, szinte a síra még mondhatom. Ez feledhetetlen.
Nyilván a gyalogos zarándoklat volt a nehezebb, de gondolom, hogy élmény szempontjából viszont az lehetett az érdekesebb.
Igen, igen, igen. Csodálatos emberekkel találkoztunk, fogadtak bennünket, ahány településre beérkeztünk, nagy szeretettel kínáltak bennünket, és szálláshelyekkel, ugye, mert minden napra nekünk előre meg volt a szálláshelyünk biztosítva, tehát oda el kellett érnünk. Az, hogy mikorra, az nem volt megadva végső soron, mert az időjárás viszontagságainak ugye ki voltunk téve, Tehát nem mindig úgy tudtunk haladni, hogy mi szerettünk volna. És hozzátéve ugye ez nem egy teljesítménytúra, hanem ez zarándoklat. Majd pedig ugye átérve Párciumba, Erdélybe, Székelyföldre, az ottani magyar emberekkel csodálatos volt az a találkozás. Csodálatos volt, feledhetetlen tényleg. Kérdezték még idehaza tőlünk, hogy miért ekkora kerülővel mentek? Mert ugye mi fölmentünk itt a borsodi részen, ugye az Emplén alján föl Tokaj, majd érintve Szabolcs megyét, ugye, tehát Nyíregyházát is, majdnem ugye a Sóstónál voltunk, hogy miért megyünk mi olyan távol, miért nem a rövidebb utat válasszuk. Tehát azt mondtuk nekik, hogy mondom, gyerekek, ez hozzátartozik a Jézusnak a 40 napos zarándoklatához. Nekünk is ugye ezt figyelembe kellett vennünk. Jó, hogy ugye ez Pestről indulva 42 nap, de nekünk kettő alkalommal úgynevezett helybe zarándoklatunk volt. Idehaza Magyarországon Máriapócson egy napot, és lent Székelyföldön pedig Parajdon volt egy ilyen helybejárási zarándoklatunk. És biztos, hogy így jött ki a 40 nap, hogy ugye a 40. napon érkeztünk meg Csíksomjóba, és ugye így részt tudtunk venni a pünkösdi szentmisén.
Említette, hogy az életkor is nagyon megoszlott, nagyon fiatal kisgyerektől, idős emberekig mindenki képviselte magát.
Például 15-ben, amikor voltam, a legidősebb zarándoktársunk, ő 82 éves volt. És leértünk ugye Székelyföldre, úgyhogy én azt elfelejtettem mondani, hogy ott Székelyföldön anyaországi zarándokok csatlakoztunk az Alfalusi keresztaljához. Tudni, onnan indul nagyon régóta a keresztalja le Csíksomjóba. És első alkalommal 130-150 körül létszámmal vettünk részt, és hogy haladtak az évek előre, úgy szaporodott és növekedett a létszám. Ugye 2015-ben már 260 körüli létszámmal vettünk részt. Tehát mindig gyarapodtunk. És ugye még ez azt akarom hozzátenni, hogy ott Alfaluba csatlakoztak olyan fiatal családok, házaspárok, hogy 7-8 éves gyerekekkel jöttek velünk az utolsó két nap, ugye, mert ez utolsó kettő napról van szó. És ezek a kis fiatal fiúk, már gyermekek ugye, mert vegyesen voltak, nem nyafogtak az édesanyjunknak vagy édesapjuknak, hogy jaj, apa, anya, fogjál már, felfáradtam. Nem, ők keményen kitartottak a felnőttek mellett végig. Pedig, ahogy mondtam, voltak nehéz szakaszok is ugye az úton. Esőt kaptunk, és többeken meg is kérdezték, hogy és amikor esik az eső, akkor mit csináltatok? Hát mondom, mentünk tovább. Felkészültünk esőköpennyel, lábbelivel, nekünk menni kellett. Tehát a célunkat el kellett érnünk. Nem volt pardon, hogy most beállunk, aztán két-három orszáig ugye várunk, míg eláll az eső. De mennünk kellett, igen, mennünk. És minden naposan nekünk megvolt, én ugye innen Egertől tudom, a napi 11:30-tól egy szilencium, ugye 12-ig, ugye elcsendesedés, ugye kicsit befelé fordulás, és délután 3 órakor pedig az irgalmasság rózsafűzérét. Hozzátegyem, délbe az úrangyalát imádkoztuk el, ott megálltunk, körbeálltunk, zarándokok, és álló helyzetben mondtuk el az imát, majd ugye délután 3 órakor az irgalmasság rózsafűzérét, viszont azt már menet közben mondtuk, kicsit lelassulva, ugye, de ott már nem tudtunk megállni, mert azért tényleg az idő az mindig nagy úr mindenhol, ugye, tehát haladnunk kellett, ezt így mondtuk. És ez tényleg mindennaposan, ez be volt tartva.
És említette azt is, hogy az egyház énekeket is folyamatosan énekelték.
Természetesen, ugye ezt nem is tettem hozzá, hogy mindannyiunknál volt egy az Zarándok úti könyv, amiben gyönyörű szép Mária énekek vannak, és azokat énekeltük, igen, énekeltük. Na és nem beszélve olyan is volt, hogy például népdalokat énekeltünk, mert a Jóisten azt sem tiltja.
Így van.
Úgyhogy nem beszélve, úgy Székelyföldön ugye fiatalokkal mentünk tovább, ugye azon az utolsó két napon, hát csodálatos volt velük ott énekelni.
Mi volt, ha visszagondol, mi volt a legfelemelőbb emléke? Lehet egyáltalán kiemelni valamit így az zarándoklatokból?
Hát nem tudom, elég hosszú volt az út minden esetre, ugye hát részemről 31 nap volt az első alkalommal, ugye a második alkalommal volt. 34 napos, tudnék ugye második alkalommal már Gyöngyösre mentem elők, és onnan jöttem befelé Eger felé velük. Nagyon nehéz így megragadni, mert minden nap csodálatos volt. Talán ott odalent Székelyföldön, mikor az ottani nagy keresztaljának a vezetője tartott egyes templomokba ilyen beszámolót, hogy az hogy is történt, miért van úgy az a templom, hogyan jött létre, ezek voltak talán úgy kiemelkedőbb részek, legalábbis az én életemben, ugye.
Beszéltünk arról, hogy a kora miatt már nem biztos, hogy vállalkozna egy ilyen hosszú zarándok útra, de ugye tőlem kérdezte, hogy például az Egedhegyi keresztút lesz-e, mert hogy szívesen részt venne rajta. Akkor ez csak ezt jelenti, hogy lelkiekbe az emberre...
Jaj, én mindig vágyakozom különben, mindig vágyakozom így a zarándok útra. Hát valóban hosszabb utat már nem tudnák megtenni. Ugye sajnos 2000-ben nekem két protézis műtétem volt, úgyhogy már hosszabb útra nem tudnák, de így, ahogy valóban szóba került, meg érdeklődtem utána, hogy Egedhegyi zarándok út, keresztút, ugye, hát ezen szeretnék részt venni. Ha nem is teljesen végig ugye az Eged tetőre, mert azért keményebb részek is vannak ott, de ameddig tényleg az egészségem engedi, azért szeretnék megtenni egy bizonyos szakaszt.
De akkor csak azt jelenti, hogy maga a zarándoklat, maga ez ebben való résztvétel, maga ez a, nem is tudom, hogy mondjam, történés, vagy maga ez, hogy a csoport összetartozik, egyé kovácsolódik, azért ez csak
hiányoznak,
sokat jelenthet.
Hiányoznak minden esetre, hiányoznak. És ugye itt a felsorolások közül ki is hagytam, megfeledkeztem róla, hogy ugye a korábbi években itt a környező településekre mi mentünk búcsúi zarándoklatokra. Hát ugye a Báros Pisti barátom volt ennek a szervezője, de hogy ők elköltöztek, ugye. Én úgy veszem észre, hogy szinte így megszűnt ez a, szinte hagyománynak lehetett már nevezni, ugye, hogy mi újra bevezettük ezt. Most megint megszűnőbe került. Hát ugye mentünk első alkalommal, ugye a nyár folyamán a Szalókon kezdtük, ugye, és utána mentünk Szomolyára, utána Bogácsra, és a legutolsó búcsúi zarándoklatunk volt ugye Egerbakta, az alexandriai Szent Katalin búcsúba, ugye november 25-e. Hát ott már szinte kihívásokkal is szembe kellett néznünk, ugye jobban, mint akár a nyári zarándokutakkal, mert ott már fagyok is voltak, de nem jelentett problémát. Az nem tartott bennünket vissza. Sajnos úgy hallom, hogy már ugye az is megszűnt. Nagyon sajnálom, igen, hogy ez így történt.
De ahogy beszéltük az előbb, hogy fiatalok is részt fogtak venni, hát ha részt, majd egyszer felújulés.
Igen, csak az a probléma, hogy nincs egy olyan karizmatikus szervező, aki ezt kézbe fogná, ugye, hogy mint volt ugye, hogy említettem is, hogy a Bárdos Pista. Ezeket mindig észbe tartotta, és időbe szólt a társadnak, hogy na, akkor megyünk, ugye. Mentünk, amennyien mentünk, de szóval mindig voltunk úton, mindig.
Szakrális műveiről beszéltünk, de nem említettük, hogy Felnémeten egy kopjafát is készített, mégpedig egy 56-os kopjafát.
Hát valóban ez viszont eszembe se jutott, igen. Igen, ott kértem meg 2016-ban a Felnémetért Lokárpatrióta Egyesületnek a vezetőjét, hogy én szeretnék készíteni az 56-osok emlékére egy kopjafát. Nehezen indult, de azért sikerült rávenni, hogy elkészüljön. Tudnilik, ugye az 51-es évfordulóra nem tudtam elkészíteni, akkor én még valahogy távol álltam a komolyabb faforgási munkáktól, ezt még akkor nem mertem bevállalni. De azért az eltelt 10 év alatt azért már szereztem annyi gyakorlatot, hogy ezt be tudtam vállalni. És viszont elkészült. Hát nagy utánajárásom volt a neveket összeszedni, még a megyei levéltárban is voltam előkeresni a felnémeti 56-osoknak a múltját, de sajnos ott nem találtam. Majd egy fiatalember mondta, hogy ő talált, de a egri törvényszékről, nem tudom, jól mondom ezt a nevet, egy törvényház, ugye, onnan jött át iratok, hogy abban viszont van egy ötösi lakótelepi, ugye, mert nem Tőzsökeres felnémeti, de akit ugye el is zártak. Végső soron most konkrétan meg nem tudnám mondani, de vagy 16-17 személyt föl tudtam rá vésni, meg sikerült szereznem az engedélyeket, ugye, mert egy nagyon jó ismerősöm, Isten nyugosztalja, dr. Csank István bácsi javasolta én nekem, hogy Jóska, azt mondja, menjél el hozzá az élő hozzátartozóitól, és kérjed meg az engedélyüket, hogy rávisesed-e az őseik nevét. Hát ez volt. Majd nem is tudom, hogy 3 éve volt az, hogy a Szarvaskői úton, mielőtt elhagynánk ugye Felnémetet a vasúti kereszteződéstől jó 100 méterrel visszább, ugye ott volt kidőlve egy kereszt. Ott már a felnémeti fertelmesteri testület kért meg, hogy faragjak már úgy keresztet. Hát én örömmel elkészítettem, a korpusz az eredeti mentrá, hiszen ilyen alumínium öntvény korpus volt ugye régi kereszten, őt visszahelyeztem rá, és új talapzat készült, tudnélik az előző kereszt a kert kerítésén belül volt elhelyezve, most kívülre lett hozva közvetlen a járda mellé, úgyhogy nem elzárt területen van, hanem kint ugye a közterületen. Bárki egy szál virággal adózhatott, ugye, ott is egy két háború közötti személy hunyt el, annak a családnak a hozzátartozója, aki volt a kert, ugye, és ők oda helyezték el ezt a keresztet.
Kedves hallgatóink, Farkas József felnémeti fafaragóval hallottak beszélgetést. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is, a bemondó Domán Vivian.
Vagyok, mindig valamit viszek, mindig valamit hiszek, és mindig ott vagyok, egy darabot a szívemből. Mikor nálad ott vagyok, mindig boldogabb vagyok, mindig téged akarlak, mindig téged vigyázlak, és mindig ott vagyok, egy darabot a szívemből. Meddig élhetek még én? Mindig valamit hozok, mindig valamit lopok, és mindig letörök egy darabot a szívemből.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.